beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Hamarosan kezdődik a Vasas-Nyíregyháza összecsapás a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Folytatódik a késő nyárias meleg idő, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A Vasas-Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport 18 óra 30 perctől élőben közvetíti. Svájci centert igazolt a Győr NB1-es labdarúgó csapata. A 22 éves U21-es válogatott Mark Giger a belga élvonalbeli Royal Union Saint-Gilloise-tól érkezik és ingyen váltott klubot. A svájci mellett kameruni állampolgársággal is rendelkező labdarúgó másfél évet töltött a belga klubnál, és 25 tétmeccsen 3 gólt szerzett. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Magyarország 28 év után jutott ki újra a VB-re. A magyar válogatott csoportjában Dél-Korea 99-81-re nyert Nigéria ellen, és Nigéria egymás elleni összecsapása az első 3/4-ben volt izgalmas. Visszatért az NB1-es Kaposvár csapatához Filipovics Márkó, válogatott kézilabdázó. A 30 éves játékos, akinek szerződése egy idényre szól, korábban játszott az Egyesült Államokban, Olaszországban, Törökországban, Spanyolországban és legutóbb a Falkó KC Szombathely együttesénél is. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzésen George Russell volt a legjobb, a Mercedes pilótája mögött Leclerc és Antonelli végzett második, illetve harmadik helyen.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akiket a gyermekvédelem rendszerében bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás ért 1997 óta. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Déri Nék Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyermekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Jövő hétvégén tartják a független Kortárs Iparművészek Fesztiválját a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Több száz alkotó mutatja be munkáját, amelyeket meg is lehet vásárolni, de lesznek pódiumbeszélgetések, workshopok és előadások is. A második alkalommal megrendezett eseménysorozat központi témája idén az alkotás és a befogadás, valamint a nők szerepe az iparművészetben. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene, sörvirsli menü várja, egyúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni.
Közlekedés.
Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől helyenként lassulásra kell készülni. Baleset történt az M1-M7-es közös kivezető szakaszán Budaörsnél. A 9-es kilométernél korlátozásra kell számítani, torlódik a forgalom. Aki teheti, az a Balaton felé induljon el az M6-os autópályán, és csak Martonvásárnál térjen rá az M7-esre. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén változóan felhős az ég, főként csak a Dunántúlon és a déli tájakon süt a nap. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Hazafutás utolsó fél órája kezdődik, folytatjuk beszélgetésünket Battai Sugárral és Dávid Lászlóval.
Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László. Beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy hogy lesz valaki háromszoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászóltok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát ugye egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
Szerintem ezzel a témával folytassuk.
Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet, úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló meri így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
Persze az is egy aprofizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen, de nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk, eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
Én ajánlottam.
Sőt, igen.
Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, És ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a... U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és ő azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balogh Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra, Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább. De persze ez így a mentális felkészüléssel is olyan fókuszált tudok lenni. De igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át. Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván...
Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
Hát persze, van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a pásna, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
Sőt, kimondottan kedvelik.
Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem, mert ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a törpár vagy törkard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Batta és Ugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem, így a szezon alatt szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodpercet csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor erre ezt igyekszem így valahogy előidézni.
Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz.
Az félelmetes.
Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. És alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, mert mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert
hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonalakciót, ami, hogyha megül a penge hegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
De hogyha már színészkedés mondtál, az
de ő egy iskola példája. Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
Ő a jelenből.
Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 5-1-5-1, tehát hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
Jó, ha van nap, igen. Mm-hmm. Jó, ha jó napja van a vívónak, ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapat világbajnoki aranyére, méghozzá egy újonccal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két-háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, az az egyénivel kezdődött.
Igen.
Volt a pszichológus, mit mondott erre a VB-re, mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok, de amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyén. Igen, az egyéniben Mihály Lovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérám az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a sugi
kettőnek.
Kettőnek. Sugin kívül.
Nagyor Sójának és Márton Annának.
Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye? Most idén az volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont, végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez tényleg egy, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak. És nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni. De azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalja.
És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
Ádám például most az asztalra csapok. Tehát ez az első.
Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
Hogyan lehet az, és a kérdés Lacihoz is szól.
Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja.
Tehát elegáns,
megvan a magához.
Elegánsan
dörzsölt. Ez jó szó.
Így.
De bocsánat, csak hogy kérlek, szólj hozzá.
Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
De miért nem hiszed el?
Ne hiszem.
Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például én, érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani. Valaki nyitott rá, valaki nem. Nyilván könnyebb azzal dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
Ahol a cél pedig az, hogy
kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
Igen, ugyanis még nincs meg a kvalifikáció.
Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
Nem ússzátok meg, csak mondom. Kell behívok egy harmadik társadalmazatot, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt, úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban, a férfi kardozóknál amerikai srác éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
Igen,
ott. Tehát, ennél hogy... szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel, ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán. Úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig, hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
ott van. Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
Ha... Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
már előtt
lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan,
viszont
Amerikából kell menni.
Amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-i terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre ugrottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpián.
Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni, és ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
És kinek az irányításával?
Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női karcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni. Nem én vagyok az illetékesebb a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
Milyen ez a női karcsapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Battai Sugár, illetve Tette és Szűcs Luca meg már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
Renátát,
aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Puszta Eliza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
Hát az oroszok azok nagyon erősek.
Ja, az említett Mihajlova.
Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta Sugi előle a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat 3 aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez, hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelével többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióba.
Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
Nem eleget hozzáteszem.
Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van.
Na. Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, a családommal.
De az nyaralás, hegyekben, tengerparton.
Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
De ez is egy rituálé, nem? Hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
Igen.
Ez azért vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, hogy sehol, mert mint Görögországban éppen a
és ez
tengerben...
szent és érthetetlen, de ez jó? Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről, a VB után.
Nagyon gyorsnak kell lenni.
Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként felnőttként is, ne kallódjon el, ne hagyja abba.
Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván az edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkával, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
Sugi, mit tudnál hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskor, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. illetve szerettem is csinálni. Persze.
Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson. De olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
rosszkor születik
generációk
valaki.
Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok, és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb. De hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés. De régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyon lenne a rotáció.
Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapat világbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább maradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Bottai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
Köszönjük szépen.
Battai Sugárral és edzőjével Dávid Lászlóval Urbán Ádám és Virányi Zsolt beszélgetett. Ez volt a Hazafutás. Hamarosan következik a körkapcsolás, már 18 óra 30 perctől a Vasas Nyíregyháza OTP Bankliga mérkőzése, és ne feledjük, 21 órától kezd női kosárlabda válogatottunk is a világbajnokságon, mégpedig az olimpiai ezüstérmes franciák ellen. Most búcsúzik a műsorvezető Elpap István. Szerkesztő kollégám Olasz Gergő nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n. Viszont hallásra!
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kosárlabda. Élet-halál harc a világbajnokság.